Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, egy bibliaverset olvasok el a Szentírásból, és aztán az igehirdetés közben lesz még sok, de most ezt az egy igeverset olvasom Máté evangéliumából az 5. fejezetnek a 8. verse, így hangzik. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Néhány héttel ezelőtt, hogyha valaki itt volt, akkor emlékezhet rá, hogy a megszentelődésről volt szó, arról, hogy Istentől ajándékba kaptuk a szentséget, hogy befogadott minket az ő családjába, a szentek közösségébe, és hogy ennek van egy olyan következménye, hogy fejlődünk folyamatosan a megszentelődésnek az útján. Ma egy picit hasonló lesz a téma. Az igazi és mély tisztaságról szeretnék beszélni, és hívni titeket arra, hogy így gondoljuk át együtt, és mindenki önmagában is azt, hogy mit tanít az Isten igéje a tisztaságról, illetve mit jelent nekünk az ajándékba kapott, Jézus Krisztustól kapott megtisztulás vagy tisztaság, illetve hogy tudunk erre vigyázni, vagy hogy ezzel kapcsolatban milyen kísértéseink vannak. És nyilván a sorozat, amiben megpróbáljuk ezt beleilleszteni, az tulajdonképpen a növekedésről, a fejlődésről szól, de ugye ez már eleve egy kicsit furcsa kérdés, hogy lehet-e a tisztaságban fejlődni, vagy növekedni, vagy a megtisztulásban. Azt a címet adtam, hogy teljes élet, tiszta szív, illetve hát ez az alcím, és hogy azt gondolom, hogy Isten igéből az derül ki, hogy Jézus Krisztus az, aki az áldozata szeretete által helyreállított minket, visszaállított abba a kapcsolatba az örökkévaló Istennel, ahonnan a lázadásunk, az engedetlenségünk miatt kiestünk, helyreállított, és egy igazi életet adott nekünk, aminek része a tiszta szív. Ha nem tiszta a szívünk, ha nem tiszta a személyiségünk, az életünk, akkor nagy bajban vagyunk. És erről szeretnék néhány gondolatot mondani. Ugye a tisztasággal kapcsolatban nagyon izgalmas kérdés, most hát vagy tiszta valaki, vagy nem. Tehát létezik-e olyan, hogy valaki megtisztult, vagy tisztálkodott, hogyha most a fizikai létre gondolunk, és mégse tökéletesen tiszta, és hogy ez hogy van a szellemi életben. És még itt a tisztasággal kapcsolatban szeretném azt megjegyezni, hogy van egy olyan vád a kereszténységgel szemben, hogy ez, amikor az erkölcsi tisztaságról beszélünk, akkor ez egy ilyen vallásos előírás, amit így rákényszerít a papság, persze, a papság próbálja mondani, és hát sokszor van ilyen kísértés, ugye erről is szól a népnyelv, hogy vizet prédikál és bort iszik. Tehát, hogy egy külső kényszer ez a fajta erkölcsi megtisztulás, vagy az erre való késztetés. De azt is tudjuk, és azt gondolom, hogy tapasztalatból is, tehát mindannyian átéltük ezt, hogy ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, akkor látjuk és belátjuk azt, hogy bennünk is van egy vágy a tisztaságra. Gondoljunk Dávid bűnbánati zsoltárára, az 51. zsoltárra. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket újíts meg bennem. Vagy a 12. vers, az 51. zsoltárban. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Dávid, amikor szembesült a bűnével, a botlásával, a bukásával, akkor ez volt a szívében. Úgy szeretnék megtisztulni, úgy szeretnék tiszta lenni, úgy akarom rendezni, és tiszta lappal indulni, ezt csak Isten tudja megadni. De ez volt a vágya. Nem kényszerítette rá senki. És mi is így vagyunk egészséges lelkű emberek, hogy vágyunk arra, hogy tiszták legyenek az indítékaink. Két érdekes tapasztalatot szeretnék veletek megosztani. A héten porszívóztam, ezt most ne vegyétek dicsekvésnek, mert annyira nem vagyunk jóba a porszívóval, csak előfordul néha, hogy a kezembe kerül. És egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, hogy fölporszívóztam a szőnyegnek a tetejét, és hát csak úgy véletlenül, idézőjelbe téve véletlenül, felhajtottam a sarkát, hogy alul is, biztos onnan is kiszívta. Hát nem. Hát mindenféle falevéltől kezdve, mindenféle volt a szőnyeg alatt, és ezen így elgondolkodtam, hogy ilyen a mi személyiségünk is, ilyenek vagyunk mi is, hogy egyébként tisztálkodunk, és igyekszünk, és most ez a valóság, tehát ezzel szembe kell nézni, hogy főleg a látható, a szemmel látható oldalon igyekszünk a tisztaságra, hogy hát ha valaki találkozik velünk, lát minket, érzékeli a valóságunkat, vagy ahogy viselkedünk, hát az legyen a benyomása, hogy mi egy tiszta lelkű emberek vagyunk, tiszta indítékokkal, de hogyha fölhajtjuk a szekrényt, vagy a szőnyeget, nem a szekrényt, akkor kiderülhet, hogy a mélybe van még olyan, ami tisztulásra szorítkozik, vagy megtisztulásra. És egyébként egy másik, ez inkább ilyen férfias, de lehet, hogy a nőknek is van hasonló tapasztalatuk, hogy megmosakszunk szappannal, vízzel, rendesen megtörülközünk, és akkor ugye, akik borotválkozunk, van ez a borotválkozás utáni arc, szesz, ugye a szesz az egy erős dolog, és akkor, hogy megtöröljük, hát koszos. Tehát látszik, hogy hát én mondom, ez hogy lehet, hogy megmosakodtam szappannal, vízzel, megtörülköztem, és még mindig van. Tehát, hogy létezik olyan, hogy tökéletes vagy teljes tisztaság, és hát az egyik dolog, hogy a fizikai létben van-e. Egy ismerősöm mondta, hogy idézőjelbe téve a régi szép időkben dolgozott egyszer valahol az akkori NDK-ban, és hát nem nagyon szerettek mosni, és sokszor a zoknit is úgy rendezték el, úgy tisztították meg, hogy befújták ilyen dezodorral, tehát ilyen jó illatos dezodorral. És hát az történt, mondja a srác, hogy hát egyik reggel, mikor fel akarta venni, akkor eltört az okni, mert olyan kemény volt. És, tehát, hogy nem csak az számít, hogy milyen illata van, vagy hogy milyen az, hát tényleg igazából tiszta valami. Tehát nagyon sok ilyen hasonlat, vagy kép van arra, hogy így a fizikai életben is szembesülünk ezzel a tisztasággal, de azt gondolom, hogy nekünk nagyon izgalmas kérdés az, hogy a lelkünk mélyén, az indítékainkban tiszták vagyunk-e. És bátorításul és az Úr vacsorára készülve is hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztusra felnézünk, benne gyönyörködünk az ő teljessége, tökéletessége és tisztasága miatt. Ő tökéletes minta volt, tehát ahogy ő megélte az életét, a mennyei atyával való kapcsolatát, az teljes volt, tökéletes volt. Nem volt benne bűn, nem volt benne rossz szándék, rossz indulat, mindenben hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, de nem esett bűnbe, nem bukott el soha. A gondolatok, a vágyak, az érzelmek, a cselekedetek a beszéd szintjén sem. Akkor sem, hogyha vannak mai úgynevezett modern filmek, amik ezt sugallják, hogy mennyi botlással, meg bűnnel, meg ilyen értelemben erkölcstelenséggel élt. Nyilván emögött is van valamiféle szándék a Szentírásból, Isten kijelentéséből mi meggyőződéssel tudjuk és valljuk, hogy ő teljesen és tökéletesen tiszta volt, így fogadta el a mennyei atya az ő áldozatát. És amikor mi szeretnénk megtisztulni, szeretnénk tiszták lenni, akkor ő a minta, ő az etalon, ő az, akihez hasonlítani akarunk. Mi nem emberekhez, nem egymáshoz, nem földi példaképekhez akarunk elsősorban hasonlítani, hanem a megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Fontos az, ami látható. Egy olyan világban, olyan társadalomban, olyan kultúrában élünk, ahol nagyon fontos szerepe van a látható világnak. Mi az, amit érzékelünk? Mi az, aminek tanúi vagyunk? Ez a kép egy olyan jelenetből való, vagy arra utal, arra a bibliai jelenetre, szintén a hegyi beszédben olvasunk erről, amikor az Úr Jézus figyelmeztet arra, hogy amikor te adományt adsz, amikor alamizsnát adsz, amikor látsz egy koldust az út szélen, és segíteni akarsz neki, akkor ezt ne úgy csináld, hogy előtte valamilyen módon felkeltett, felhívod a figyelmet a környező embereknek, hogy jaj, gyertek, mert én most adni fogok a koldusnak egy kis pénzt. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem csak az számít, ami látszik, hanem mi van azzal, ami nem látszik. Hogyha teszel valamit, és itt egy jó cselekedetről van szó egyébként, akkor fontos az is, ami nem látszik, ami nem látható, és amiről tudjuk, hogy Isten látja, Isten tudja, Isten érzékeli. Ő a teljes valóságot látja, sokszor mi nem látjuk az egészet, a teljes valóságot, nem mindig látunk bele az emberek gondolkozás, vagy gondolataiba, vágyaiba, érzéseibe. De lehet, hogy már nektek is voltak ilyen élményeitek, hogy tudom én, valaki rátok mosolygott, és így összerezzentetek, mert lehet mosolyogni, lehet valamit mutatni, de mi van belül? És az Úr Jézus ezt fontosnak tartotta. Egyébként ennek a történetnek, a tanításnak a folytatása, az imádság ugyanez, hogy azt mondja, hát ne úgy imádkozzatok, majd megálltok az utca sarkon imádkozni, hogy lássák az emberek, és akkor fú, hát ez milyen komoly hívő ember, kiáll az utca sarokra imádkozni. Ez aztán, mert ez nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet az utcán, vagy a villamoson, vagy az étteremben imádkozni, hanem azt mondja, hogy az a kérdés, hogy ami nem látszik, ami a szívedben van, az mi? Annak mi a tartalma, annak mi a lényege? Nagyon erőteljesen benne van a kereszténységben a látszat, vagy a képmutatás kísértése. Pedig nagyon érdekes a 10 parancsolatot is, hogyha végig gondoljátok, nagyon sok világos tanítás, utasítás, parancs, világos tanítás van benne. Arról, hogy Isten hogy képzeli az emberi életet, mi az, amit ő fontosnak tart és megmond. És a legutolsó parancsolatban már az első törvényadáskor, tehát a Sínai Szövetségnél Isten felhívja a figyelmet arra, hogy ne kívánd azt, ami a te felebarátodé, ne kívánd a felebarátod házát, ne kívánd a felebarátod feleségét, se szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, semmit ne kívánj, ami a felebarátodé. Tehát eljut, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon tudatos építkezés az isteni kijelentés oldaláról, hogy az én vagyok az Úr, a Te Istened, mindennek ez az alapja, hogy hozzám tartozol, és egészen eljut addig, hogy ne őj, ne lopj, szabályozza, segít eligazodni, szabályozza az emberi életet, és mint egy csúcspontja a 10 parancsolatnak, hogy hát a szívedre is vigyázz, hogy mit kívánsz, mire vágyódsz. Mert ez nem biztos, hogy emberek látják, tudják, de hogy a szív mélyéből szól a száj, mondja az Úr Jézus, tehát abból indul ki az élet. Fontos, ami látható, de nagyon fontos az is, ami nem látható. Hogyha ezeket a történeteket, igéket nézzük, akkor bátran mondhatjuk, hogy hát fontosabb az, ami nem látszik, hogy milyen indítékokból történik. Fontos az, amit tudunk, és mi van azzal, amit nem tudunk. És itt az a megrendítő tapasztalat a tanítványságból, vagy az Úr Jézus tanítványi köréből, hogy amit ma úgy nevezünk, hogy önismeret, tehát hogy önmagunk megismerése, hogy állunk, tehát hogy mennyire ismerjük magunkat, hogy amikor mondunk vagy csinálunk valamit, akkor ez milyen lélekből fakad, milyen szándékból. Sok mindent tudunk, sokféle tapasztalat ér minket. Az Úr Jézus a tanítványokkal ment Jeruzsálembe, egy picit hosszabb szakaszt olvasok az evangéliumból, Lukács evangéliumából a 9. fejezetből, az 51. verstől. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai Jakab és János így szóltak: Uram, akarod, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Gondoljatok arra, hogy milyen érzés lehetett ezt hallani Jézus Krisztustól, a Mestertől. Nem vagy tisztában azzal, mondja az Úr Jézus, hogy mi van a szíved mélyén. Nem tudod. Egyszer Péternek nagyon nyíltan megmondta, amikor azt mondta, hogy hát Uram, az nem történhet meg veled, hogy meghalj, hogy szenvedj meg, meghalj. És azt mondja az Úr Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint gondolkodsz, hanem emberek szerint. Nem biztos, hogy mindig tudjuk, hogy mi van bennünk. Ha tudjuk, nehéz szembesülni vele. És hát éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy akarjuk tudni? Végére akarunk járni? Hogy mi van bennünk? Milyen gondolataink, vágyaink, érzéseink vannak? A személyiségünk, a szívünk legmélyén. Mi az, ami fontos? Mi az, amit akarunk? Nem biztos, hogy tudni akarjuk. A tanítványok se nagyon akarták tudni. A mi identitásunknak a lényege, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt tudjuk. Megbocsátotta a bűneinket, megtisztított minket. Tudjuk. Ez a valóság. Isten ajándéka. Sőt, azt írja a zsidókhoz írt levél igéje, és erre emlékezünk ma is az Úr Jézus áldozatára emlékezve, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez is a valóságnak a része. Az identitásunknak a része, hogy Isten, amikor ránk néz az áldozaton, Jézus Krisztuson keresztül az ő szeretetével, azt mondja, hogy tökéletesnek lát. De azt is látja, hogy ha valami tisztességtelen vagy tisztátalan érzés vagy indulat van a szívünkben. Pál apostol szembenézett ezzel. Bátor volt. Azt mondta, hogy tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Szembesült ezzel a valósággal, megismerte az Isten igében, az Isten valóságában önmagát, és szembe ment, bátran szembe ment vele. Biztos ti is jártatok már úgy, nekem is voltak ilyen tapasztalataim, élményeim, beszélgetés, baráti kör, vagy akár lelkipásztori kör. És azt mondja valaki, hogy imádkozzatok értem, mert tisztátalan gondolataim vannak. Vagy elrontottam valamit, nagyon, nagyon elrontottam, vétkeztem. Imádkozz értem. Múltkor azt mondta nekem valaki, hogy nagyon zavar, hogy ítélkező vagyok, mondta magáról. Tehát valahogy felismerte, szembesült azzal a valósággal, mert hogy megtudta, mert Isten a Szentlélek által megmutatta neki, hogy ítélkező a lelkülete. Istenkének vagy Istennek gondolja magát. Ezt Gyökösi Bandi bácsi így fogalmazta, hogy istenkedni szeretünk. Megrendítő volt, biztos nektek is, amikor voltak ilyen tapasztalatok. Én ilyenkor annyira meg tudok rendülni olyan hatalmas ajándék, amikor az ember azt mondja, hogy nekem az is fontos, amit nem biztos, hogy tudok magamról, hogy megkérdezem Istent, vagy megnyitom a szívem, és szeretnék magam előtt is lelepleződni, hogy igazából mi van bennem. A Zsoltáros is átélte ezt. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Érezte, hogy egészen mélyre kell menni, a szívének az indítékaiba, indulataiba. És akkor felvetődik az a kérdés, hogy hát, ha valaki ilyeneket kér, vagy ilyeneket imádkozik Istenhez, hogy tudom, vizsgálj meg engem, mert hogy én nem tudom. Nem tudom biztosan, hogy milyen indítékai, megérzéseim, vágyaim vannak. Nem tudom mindig pontosan meghatározni, hogy mennyire tiszták. Lehet, hogy valaki azt gondolja erre, vagy nyilván, aki ateista, vagy ezt a világot nem ismeri, hát ez borzalmas, ez a bizonytalanság. Hát azt se tudja, hogy milyen gondolatai, meg milyen vágyai vannak, vagy milyen lélek van benne, milyen lelkület van benne. Hát hogy lehet ebben bizonytalan valaki? Zsoltáros meg azt mondja, hogy Istenem, vizsgálj meg, szembesíts azzal, aki vagyok, ami vagyok. Ez nem bizonytalanság, ha valaki őszintén elmondja ezt az imádságot, hanem ez annak a megvallása, hogy szükségünk van Istenre. Hogy szükségünk van Isten igéjére, az objektív, a teljes, tökéletes kijelentésre, a valóságra. Szükségünk van Isten szent lelkének a munkájára, aki lehet, hogy a lelkiismeretünkön keresztül, lehet, hogy a testvéreinken keresztül, de megmutatja, amit mi nem tudunk. Mert a tanítványok nem tudták, hogy istenkednek. Pusztítsák el az embereket, pusztítsák el azt a falut. Nem tudták, milyen lélek van bennük. Annak a megvallása, hogy szükségünk van arra, hogy Isten átvilágítson minket. Milyen következményei vannak a tisztátalanságnak? Miért van szükségünk a teljes megújulásra? Azt írja Jeremiás próféta, családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná ki ismerni. Ezért hívjuk Istent, hogy segítsen. Hogyha tisztálattalan a szívünk, zavartak vagyunk, nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk, félelmek ébrednek bennünk. Általában próbáljuk másra fogni a körülményekre, így alakult, más emberekre, ilyen hatással voltak rám, ilyen társadalomban élünk. Megvannak erre az emberi válaszaink. De tudnunk kell, hogy a tisztátalan vágyaknak és az indítékoknak az a következménye, hogy nem lesz békességünk. Zavartak leszünk. Zavar lesz az emberi kapcsolatainkban, vagy zavar van, hogyha most is van ilyen tisztátalanság a szívünkben. Régen történt, de hát tegnap is történhetett volna. Hazaértem, kiabáltam a gyerekeimmel, már remélem ők sem emlékeznek rá, és utána, amikor ketten maradtunk Zsuzsával, akkor megkérdezte, hogy mi a baj? Mit hoztál haza? Mi van a szívedben? Most nem volt semmi baj a gyerekekkel. Még ráadásul engedelmesek is voltak. Tehát, hogy most mi van? És így szembesítette azzal, hogy valami volt a szívemben, valamit hazahoztam, máshonnan, kívülről, egy olyan érzést, egy olyan vágyat, vagy egy olyan félelmet, vagy egy olyan csalódást, vagy valami elutasítottságot, bármit, ami engem terhelt, és ráöntöttem azokra, akiket egyébként szeretek, és hozzám tartoznak, és felelős vagyok értük. Tönkre tudjuk így egymás életét tenni, ha nem tisztulunk meg. Ha nem mosakszunk meg Jézus vérében, van erő. Jézusnak a vérében hatalmas erő van, hogy úgy tudsz hazamenni, hogy lehet, hogy a kapuba megállsz, és imádkozol, hogy könyörülj rajtam, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek, tisztíts meg, és segíts, hogy tiszta legyek, amikor belépek. Házasságok mennek tönkre ezért. A tisztátalanságokkal élünk együtt. És a valósághoz ugyanúgy hozzátartozik az is, ami nem látszik. Mert sok minden látszik, de van, ami nem látszik. De hazavisszük. Nincs most erre időnk, de lehet, hogy érdemes lenne mondjuk a magyar társadalomról, vagy a magyar kereszténységről beszélgetni ennek kapcsán. Hogy milyen indítékok, indulatok, érzelmek, vágyak vannak bennünk. Mert sok minden látszik, sok minden hallatszik. És nagyon sok minden van, amit nem tudunk, amit nem látunk. Hogy kiben milyen indítékok vannak. Tönkre tehetünk egy társadalmat, egy gyülekezetet, egy közösséget azzal, hogyha nem tiszta a szívünk. Ha nem vállaljuk azt, hogy vizsgálj meg, Uram, kérlek, tisztíts meg. És nem biztos, hogy megy egyedül, lehet, hogy segítséget kell kérnem. Nyugtalan vagyok, zavart vagyok, ideges vagyok, feszült vagyok. Félek, imádkozz értem, beszélgessünk, az Úr meggyógyít, megtisztít, megerősít. Lehet, hogy szükség van másnak a segítségére is, de ne tűrjünk meg tisztátalan vágyakat, indítékokat magunkban. Az egyik legizgalmasabb kérdés, hol van az egyensúly, a megtisztulásunk az mennyiben Isten dolga, mármint, hogy megtisztítson minket, vagy mennyiben a mi felelősségünk. És azt írja Isten igéje, hogy mivel igen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Nagyon hangsúlyos, és most nem akarok, mert sok biblia verset tudnék most felsorolni, hogy sok helyen előjön ez a gondolat, hogy felelősek vagyunk a saját tisztaságunkért. Nem mondhatjuk azt, hogy hát uram, tisztátalan vagyok, így sikerült, ilyen vagyok, hát viseljenek el mások, meg légy szíves, te is. Mi vagyunk a felelősek azért, hogy tiszták vagyunk-e? Mert hogy a vér megtisztít, az ige megtisztít, Isten drága lelke végzi bennünk a munkát és megtisztít, meg vannak az eszközök. Hát lehet, hogy ott áll a kamrában minden, ott van, rendelkezésünkre áll minden. Hát attól nem lesz felporszívózva a szőnyeg a nappaliban, hogyha a kamrában ott a porszívó. Nagyon bagatelnek, meg egyszerűnek tűnik ez a dolog. De hát Isten oda készítette, odaadta, rendelkezésre áll a legkiválóbb, a legtökéletesebb eszköz, módszer a megtisztulásra. Azt írja János apostol, már ott is volt ebből vita, már akkor gondoljunk a kereszténység első évszázadában, vagy évszázadaiban, hogy most akkor baj, hogyha megtűrünk egy kis tisztátalanságot, vagy nem. És azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsátja a vétkeinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Tehát ő erre garanciát vállal, ő hűséges. És azt mondja, hogy ha kinyitod a szíved, hogyha ezt vállalod, hogy átvilágítson, lehet, hogy kellemetlen lesz a diagnózis, kellemetlen lesz vele szembesülni, hogy mi van a szíved mélyén, vagy a szívünk mélyén. De meg lehet gyógyulni, meg lehet szabadulni, meg lehet tisztulni, és utána egymás szemébe tudunk nézni, és át tudjuk egymást ölelni szeretettel, mert tiszta az indítékunk. És úgy tudunk hazamenni ezzel a tisztasággal. És végül milyen eredményei vagy következményei vannak a megtisztulásnak? Isten az, aki megtisztít és megváltoztat, elveszi a kőszívet és hús szívet ad. Csak most utalni szeretnék igazságokra, ezeket most nem fogom kifejteni. Ha megtisztulunk, visszanyerjük az értékességünket. Sokszor hallottunk, olvastunk már erről a példáról, hogy például az ezüst evőeszköz, vagy bármi úgy el tud korrodálódni, úgy el tud koszolódni, hogy sokszor úgy cserélnek gazdát ilyen értékes eszközök, hogy nem is tudják, hogy milyen érték az. És amikor megtörténik a tisztítása, a megtisztítása, ennek, és eltűnik az a feketeség az ezüstről, akkor csodálatos. És kiderül, hogy milyen értékes. Sokkal értékesebb, mint ahogy gondoltuk. És Isten így cselekszik velünk. Megtisztít, és igazán értékessé tesz. Ha megtisztulunk, rendeződnek a kapcsolataink. Elképesztő. Éves, évtizedes feszültségek tűnnek el, amikor megtisztulunk. Számolni kell olyan következménnyel is, hogyha megtisztulsz, lehet, hogy lesznek, akik nem értik, vagy nem akarják érteni. És bántani fognak érte. Most miért legyél szent fazék meg? Volt, akit ezért bántottak, mert hogy tiszta lett. nem akar tisztátalanul élni. Betölt Isten békessége, mindenek felett való békesség. És utoljára hagytam, lehet, hogy ez ma az egyik legizgalmasabb, vagy legaktuálisabb gondolat, hogy a tiszta, a megtisztult, az erkölcsi értelemben is megtisztult kereszténység hiteles. Hihető, hogy Jézus él, hihető, hogy Isten van, hihető, hogy Isten képes egy ember életét megváltoztatni, emberi kapcsolatokat meggyógyítani. Hihető, mert tiszta a forrás. Átvilágítja Isten ezt. Nem akarok most többet beszélni erről, inkább szeretném, ha most egy kis időt fordítanánk az imádságra. Ha Isten felszínre hozott valamit, vagy megláttunk valamit, ami egyébként eddig láthatatlan volt, akkor mondjuk el az Úrnak. És néhány másodperc, vagy egy rövid közös imádság után én le fogom zárni egy imádsággal, és utána Balást kértem, hogy énekeljen el egy imádságot. Tisztítsd meg a szívemet, így kezdődik ez az ének. Vannak, akik ismerik, akik tudjátok, nyugodtan énekeljétek velünk. De készüljünk így az úrvacsorai közösségre az Isten igével, az Isten által ránk hagyott jegyeknek a vételére, ezzel az imádsággal, hogy tisztítsd meg a szívemet. Imádkozzunk. Drága Istenünk, annyira hálásak vagyunk a Te igédért, és köszönjük, hogy Te nem kerülöd el a kényelmetlennek tűnő kérdéseket sem, és köszönöm, hogy minket is biztatsz arra, hogy nézzünk szembe a valódi kérdésekkel. Kérünk Téged, hogy világíts át minket, tisztítsd meg a szívünket, és őrizd meg attól, hogy bármiféle vallásos formaságnak vagy szertartásnak tekintsük ezt, ami üres, hanem segíts, hogy abban, amit most is teszünk majd, hogy eléd jövünk, hogy magunkhoz veszük a kenyeret és a poharat, hogy ebben a cselekményben, ebben a szertartásban is kiábrázolódjon és megvalósuljon az a csoda, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az, aki megtisztítasz minket, Te vagy az, aki megajándékozol minket önmagaddal. Szeretnénk így jönni eléd most, tisztítsd meg a szívünket, Urunk. Amen.